Üdvözlünk a Bitcoin Rev első magyar adásán, itt a Bitcoin bázis részeként. A mostani nulladik epizódban, itt most fogunk egy kicsit beszélgetni Balaxival, a Bitcoin bázis egyik alapítójával, arról is, hogy minek lesz itten podcast, és hogy mit szeretnénk ezzel elérni. És utána engem is megismerhetek utána később. Szia, Balaxi!
Üdv, Karo! Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat a Bitcoin Rehab nulladik epizódján, a Bitcoin bázis hetente, remélhetőleg hetente jelentkező podcastjén. Tehát miért kezdtük el Karóval a Bitcoin Rehab-et? Tehát miért kezdtük el, mert Karó egyrészt érdeklődött, hogy magyarul is nyomjon egy kis podcastet a magyar kriptovaluta közösségnek, illetve a Bitcoin bázis részéről ugye fut egy kérdőívünk, már lassan két hete a cikkek alatt, megtaláljátok, és ott rengetegen jeleztétek, hogy igény van rá. Legalább 50-en írtátok azt, hogy podcast vagy hangformátumban is jelentkezzünk. Mellette mondtátok a YouTube-ot is persze, de meglepően sokan szavaztatok a podcastra is. Tehát, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor összepartnerkedünk Karóval, Karó Zagorusszal, aki nemzetköziben már futtat egy Bitcoin fókuszú podcastet, és megpróbáljuk. Tehát ez számunkra csak egy új terület, és próbáljuk, nem azt mondom, hogy kimaxolni, de próbáljuk a lehető legjobbat kihozni belőle, értéket közölni, értéket továbbítani számotokra, Bitcoinról, technológiáról, társadalmi, gazdasági vonzatáról, a kriptovalutáknak, a kriptográfiai digitális eszközöknek. Tehát nem egy shitcoin short fogtok kapni, elég erősen Bitcoin orientált lesz a show, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk nyitottak, és ne lenne Karó is nyitott az alternatív digitális eszközökre, illetve technológiákra. Tehát kb. Ennyit. Balási vagyok, 2016-ban indítottuk a Bitcoin bázist partneremmel. Azóta folyamatosan éjjel-nappal nyomjuk számotokra a tartalmat írásban. Most remélhetőleg, ha jól sikerül, akkor hangban is, és később YouTube-on is. És kb. Ennyi rólam, ennyi rólunk. Aki kicsit követi a Bitcoin bázist, aki kicsit benne van a kriptóban Magyarországon, az tudja, hogy kik mik vagyunk. Tudjátok, ez a bulvár kriptohír oldal. és kb. Ennyi. És akkor most a szó újra Karóé, aki beszél egy kicsit magáról, tehát ki vagy, mi vagy, mondj egy pár szót magadról a nézőknek, hallgatóknak.
Sziasztok! Én Karó vagyok, Karó Zagorus, de nyugodtan hívjátok Hero-nak. Twitteren megtaláltak a BTC Dragon Lord néven. Én már 2017-ben kezdtem el shitcoinozni, még anno, akkor a nagy őrület így kb. Beindult, és ott voltam a nagy fölmenetnél, az elsőnél, nagy all-time high-nál, és csak utána kezdtem ebben gondolkozni azon, hogy mi a frász történt itten, hogy mi is ez az egész dolog, amiben beleléptem. Ez már hamarabb is volt már a Bitcoinnal egy kis, hogy mondjam, ilyen...
Szerencsém,
igen. Úgyhogy 2016-ban egyik haverom, aki sajnos ebben az évben halt meg, valamilyen módon, hogy ő adta az első bitcoint nekem még anno. Nagyon sokat beszélt a bitcoinról, és egy nagyon nagy bitcoin hívő volt az USA-ból, és kb. Az volt, ami így elindított a bitcoin felé. Igaz, azt a pénzt azt már nagyon régen elköltöttem, szóval. De kb. Az volt az, ami tényleg így rávitt erre az egész dologra. És utána 2018-ban elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi is ez az egész, amit itten történik. És akkor jöttem rá, hogy ezek a dolgok, amiket én elkezdtem vásárolni magamnak ilyen befektetésszerűen, így abszolút nem úgy működtek, ahogy én azt terveztem. Nem azok voltak még gondolatban sem, meg valóságban sem, amiknek kellett volna lenniük. És akkor jöttem rá, hogy magát Bitcointól, és a Bitcoinon kívül semmi sem valódi. Főleg, hogy elkezdtem filozofálni az egész témakörről, hogy hogyan lesz ebből valami, főleg a pénzből, a pénznek a mozgása, és más egyéb témakörök. És ebből vagyan arra következtettem, és arra sikerült következtetni, hogy magyarán a Bitcoin az, ami valójában mozgat minden szálat ebben a világban. És ebben a kriptovilágban, magyarán mondva. És akkor 2018-ban elkezdtem egy mesterképzést, amelynek a keretein belül egy teljes szakdolgozatot írtam a Bitcoinnak a társadalmi hatásairól. Erről könyvet is ki fogok adni, mert a szakdolgozatom jön ki könyvként, ez a Bitcoin and the Trust Problem majd ebben az évben. Aktívan részt veszek a Bitcoin közösségen belül, a Twitteren. Sokan ismernek a Bitcoin plebek között is. És az angol nyelvű Bitcoin Rehab-et vezetem már 2020 augusztusa környékén. Környékétől kezdtem el azt vezetni, igen. Azt hiszem ennyi.
Wow. Ja, jó lett. Jó lett. Amúgy most kapcsolok a Bitcoin Rehab, az akkor fut már angolul alapul.
Igen.
Ja. Oké. Okay. Wow. Őszintén szóval írtam más kérdés. Említetted, hogy egy személy, aki elhunyt, ő kvázi vezetett be a Bitcoin-ok világába.
Igen.
Ő véletlenül nem Blumer Tamás?
Nem.
Nem, oké. Okay. Mert nem. Ő...
igen, sajnos ő is 2020-ban, ugye jól tudom.
Igen, januárban emlékszem. Januárban volt, amikor hirtelen elhunyt. Ami komoly veszteség az egész ökoszisztémának, mert ő nagyon-nagyon komolyan Bitcoin maxi volt a végére. Ez kommentjeiből, tweetjeiből is lejött. Igen. Folyamatosan.
Sajnos az én haverom nem nagyon volt olyan maxi, ő inkább így nagyon elkezdett ikaszni mozgatni, és így kb. Ebben az évben, aha, így februárban, mikor nagyon elkezdett fölfelmenni az ár, akkor elkezdtünk beszélgetni meg a Bitcoinról, hogy én most miket csinálok, hogy mennek a dolgok. És akkor vettem őt rá, hogy menjen, azt keresse meg a Bitcoinját, már nem tudta, hogy mi van, azt hitt, hogy mindent eladott. És akkor volt az, hogy elkezdett kutakodni, nézte a kis határidőnaplóit, és hát sajnos megtalálta a, nem is tudom, hogy ez vezetette végéhez, ugye emiatt hunyt el, de megtalálta a határidőnaplóját, amiben utána benne volt a titkos kulcs, amiben megtalált 200 darab bitcoin például. Szóval.
Wow.
Igen, hirtelen így nagyon meggazdagodott, és elkezdett kicsapongni. És hiszen ő már eléggé régóta is ilyen designer drogokat használt, amely elég aggasztó volt számomra, és egyik nap így áprilisban, például nem tudom, hogy április, vagy március, már nem emlékszem teljesen, de egyik haverja azt mondta, hogy egy hete elhunyt. És hát eléggé régóta ismerem őt, kb. Így 2012 óta szerintem. És igen.
Ez komoly.
Igen, hát, nagyon komoly, hogy rágoldunk arra, hogy nagyon köszönöm szépen. Sajnos a családjával nem nagyon tartotta a kapcsolatát akkor is, szóval így ez a pénz így eltűnt a nagy rendszerben, hogyha jól tudom. És ez is egy ilyen adomány lett a bitcoinosok közösségének, meg a egész rendszernek. Remélhetőleg, mert eléggé sok vad dolgok kezdtek kiszőni magukat az egész történetből, hogy valaki például lehetséges, hogy valamit csinált, megtudták, hogy mennyire sok pénze van, de ezt szerintem már sosem fogjuk megtudni sajnos, mert én próbáltam utána kutatni, hogy például honnan eredett ez a pénz, megmutatta nekem teljesen a tárcának a történetét, de azonban nem láttam címeket például. Hogyha most azt én le tudnám követni, és tudnám azt, hogy az pénz még mindig áll, és tényleg abból az a 180 bitcoin, amit még megtartott magának, az valóban ott áll, akkor biztonságban tudhatnánk azt, hogy tényleg valaki, senki nem történt. Nem volt külső beavatkozás.
Ez komoly sztori. Őszintén sztori. Már ahogy nézzük, zsurnalistaként, amatőr zsurnalistaként. Nagyon sajnálom, ami történt vele, de egyben van egyfajta morális mondani valója is a történeknek. Tehát oké, hogy nagy vagyonok születnek a Bitcoin révén,
Hát már többen
De
is
azért...
történt, például volt egy másik BitMEX trader is, aki például túladagolásban halt meg. Például, nem tudom, mi volt a neve.
Nem, tehát, tehát igen, ez néha nehéz. Ez olyan, mint egy kicsit, mint a lottó nyeremény.
Igen,
és
képes
volt
megváltoztatni
is.
Teljesen az életet, teljesen így a feje tetejére, hogy valaki nem
így van.
Óvatos. Hogyha nem
Viszont
dolgozol
a
meg
statisztika...
érte, akkor általában ez szokott történni az emberekkel.
Így van. Viszont a statisztika azt mutatja, hogy a lottó nyerteseknek a túlnyomó többsége el is veszti a pénzt, pont azért, mert nem készül fel rá arra, hogy ezt a hirtelen jött jólétet mentálisan, pszichikálisan kezelje. Szóval, ja, srácok, odaként mindenki, aki nagy bitcoin vagyonon ül, ezért nem olyan egyszerű, vigyázzatok magatokra, oké? Okay? Tehát oké, okay, hogy most felment 10 000-ről múlt év nyáron, van 1000-re, most 35 körül mocorog, vigyázzatok magatokra, tehát ez nem olyan, nem csak fekete-fehér, a kockázatot tudni kell kezelni. Ja, ez volt itt a disclaimer-szerűség, tehát a vigyázz magadra disclaimer. Kicsit érjünk át egy másik témára. Beszéljél egy picit az úgynevezett bitcoin plebekről. Kik ezek a bitcoin plebek? Miről szól a világuk? Mit jelent? Hol aktívak? Mert említetted, hogy te nagyon benne vagy, és kvázi egy authority figura vagy a bitcoin pleben belül.
Á,
ha
én
tudnál
nem vagyok
kicsit,
authority figure, abszolút, azon a plebek mind egyenlők. Van is egy ilyen, hogy majdnem egy ilyen kisebb testvériség, az, hogy mindenki családtagnak tekinti magát. Ez egy ilyen, mindenki saját elszántából csatlakozik ez a csoporthoz, ezt a Telegramon lehet megtalálni, a Taco Carnivore Bitcoin Plebs nevű csoportot. Az a fő célja a plebeknek, mert a plebek elvakon elutasítják az influencereket, és elutasítják magyarán mondva a shitcoinozás 100%-ban. Mert azon, hogy a plebek között van egy ilyen nem írott szabály, hogy hogyan kell megvédeni a bitcoint. És azzal, hogy ők participálnak, azaz részt vesznek a közösségnek az életében, ők védelmezik a bitcoinnak a rendszerét, hogy mindenféle fajta shitcoinertől képesek megvédeni a bitcoint, és mindenkit, hogy mondjam, kihívnak, hogyha valaki például shitcoinozik, vagy próbál valami scamt nyomatni a Twitteren, vagy embereknek például próbál olyasmit eladni, ami nagyon-nagyon ilyen kétes ügyletű. De a plebek nagyon-nagyon színes népek, szóval ők abszolút senkik, ők azok a felhasználók, ők magyarán mondva a felhasználók, akik a bitcoint használják. Ők stackelnek szetszet minden héten vagy hónapban, és rajtülnek a bitcoinjaikon. Mert tudják azt, hogy azzal, hogy ők együtt dolgoznak és együtt élnek, ezzel többet fognak elérni az életben, mint mások, mint például, akik soha nem érintkeztek más bitcoinosokkal. Mondjuk például valaki, akinek van például 100 darab bitcoin, és sose beszélt más bitcoinossal, az sokkal nagyobb hátrányban lesz az életben a jövőben, mikor a bitcoin eléri a hiperbitcoinizációt, mint azok a plebek, akik már évek óta ismerik egymást. Mert ő nekik a világ sokkal jobban nyitottabb lesz, és már sokkal többen is ismerik őket, és ezáltal nekik több esélyük lesz arra, hogy kiteljesedjenek.
Aha. Aki nem tudná, a hiperbitcoinizáció annyit jelent, hogy kvázi a bitcoin lesz a globális pénzügyi standard a világon, tehát kvázi azon fog futni az egész globális pénzügyi rendszer. Ez egy utopisztikus, disztópikus szcenárió a jövőből. Ezt, ha jól tudom, egy médium bejegyzésben írta. Ki volt a szerző, az arra már nem emlékszem, de ennyit jelent a hiperbitcoinizáció. Egy kérdés a bitcoin plebekről. Mekkora számú? Milyen nagy az a közösség?
Bárki lehet elfogon pleb, de tényleg az arról van szó, hogy akit elfogadnak a plebek, csak azok lesznek valóban plebek. Én például a Clubhouse-on van rengeteg ember, aki plebnek tartja nyilván magát, de soha az életben nem beszélget velünk. Szóval ez egy olyan dolog, hogy most tényleg most látnunk kell téged, meg látnunk, hogy mit csinálsz a Twitteren, azt, hogy el is fogadjunk. És akkor azért nagyon-nagyon nyitott az egésznek a menete. De hogyha valaki elkezd azon a shitcoinozni, vagy valami kétes dolgokat csinál, vagy valakit átver, vagy valami ilyesmi, akkor az nagyon gyorsan ki lehet peregni az a dologra. De életve végig az a ciki, hogyha most te egyszer rálépsz egy aknára, mert írtam a Citadella 21-en is, hogy tényleg ez a reputáció, az, hogy ki vagy valójában, hogy mennyire vagy ismert, az egy igazi aknamező is lehet számodra. Ugye nem tudod fenntartani azokat a normákat, azokat a morális elveket, meg nem tudod honorálni a kapcsolataidat, akkor nagyon-nagyon hirtelen kívülálló is lehetsz. És utána neked az irány, ahol el tudsz jutni a bitcoinnal, az nagyon-nagyon limitált lesz. Mert ott lesznek emberek, akik folyamatosan fognak téged blokkolni, csak azért, mert régebben amit csináltál. És ez nagyon-nagyon intő lehet azoknak, akik tényleg csak csalni akarnak, vagy valami másfajta ilyen sötét bizniszre akarják használni neked a csoportokat. Szóval, ja. De a plebek amennyire toxikusak, szóval állandóan vannak veszekedések, állandóan vannak setepaték, főleg AI-val, aki te múltkor Peter McCormacknek azt mondta, hogy legyen milyen rákja, heres az acskó rákja, vagy valami, és akkor ez már folyamatosan tiszta mém lett, meg hogy most utoljára az American Hodl-el most volt egy ilyen Twitter Spaces típusú csetepatéja, ahol le is tiltották mind a kettőt, hogy most neki most melyiknek a nagyobb, és elkezdték méregetni, hogy AI-nak 7.75, és most volt régebben ez a 6.15, a 6.15, és most az is most egy újabb mém lett köztük, szóval igen. Ez egy ilyen kulturális közösségnek mondanám, amely állandóan formálja magát, de a régi személyek azok tényleg ott vannak, az öregek, akik nem tudják, hogy mi az a bitcoin, meg hogy hogyan működik, oda tudnak menni, és ők tényleg segítenek másoknak, hogy hogyan kezdjenek el dolgozni ezen, meg mit csináljanak.
Erről egy mém jut eszembe, ami van, tudod, van ez a katona, így térdel le, kitartja a kezét, és akkor ott egy ágy, egy srác rajta, igen, és a katona meg védi. Na, kb. Így képzelem el a bitcoin plebeket.
Kb. Ez tényleg igaz.
Akik megvédik úgymond a newcoinereket, meg a nocoinereket a sok shitcointól, igen, meg a sok scamtől, meg lehúzástól. De viszont másrészt úgy is elképzelem, hogy ja, hát dick méregetés.
Hát igen. Hát azért van egy kis részt is ebben, hogy miért teszik ezt, meg hogy erre van logikus válasz is elpokon.
Persze.
A toxikus és maximalitás mögött, szóval.
Így van. És szerintem erről múltkor beszéltünk, de ha igen, kifejtenéd ezt a részt, hogy oké, bitcoin toxikusság. Ugye sokan mondják, hogy a bitcoin közösségnek van egy szubkultúrája, ami tényleg a legfanatikusabb, a leg... hát nem akarom a mérgező szót használni, de tényleg az, ami mindent elítél, ami nem bitcoin, sőt, mindent elítél, ami blokklánc már kvázi, és nem bitcoin. Hát minden bitcoin, semmi blokklánc kvázi.
Hát igen, ez a bitcoin, not shitcoin, igen. Hát elvi alapokon ez szerintem a folyamatos másolgatás és kopizásnak az eredménye, hogy mindenki csak csinál egy új szkemet, és ez a szkem általában mindenkinek a pénzének az elvesztéséhez vezet. Attól, hogy valami technológia, nem azt jelenti, hogy lehet másolni is. Például hogyan másolta a földművelésnek a technológiáját? Jól néznénk, hogy a földművelés 2.0 létezne. Ez a logika benne, hogy mikor azt mondjuk, hogy technológia, akkor nem arra célzunk, mint az iPhone, hogy valami minden évben kijön egy új, az nem technológia. Az csak a technológiának a fejlesztése, egy innováció. Az innováció az nem technológia. A pénz is 1900-as évektől elkezdett regresszión átesni, mert mióta az arany kijött, és utána papírpénzt elkezdték azzal támogatni, azaz fedezetet biztosítottak a papírpénznek, azóta nem történt semmilyen értelmes fejlődés a papírpénzeknek a világában. Csak is regresszió. Amikor kivették a papírpénz mögül az aranyat például, amit tudta annak fedezetet biztosítani, amely biztosította azt, hogy annak állandó értéke van, mikor elkezdték az államok azóta hiperinflálni, azzal, hogy elkezdtek újabb, meg több pénzt nyomtatgatni, ezzel eltűnt gyorsan az értéke. Mert az aranynak volt egy fix érték, és hogy azt manipulálta valaki, akkor hirtelen így az elszállt. És ez a regresszió az vezetett, hogy a Federal Reserve elkezdte nyomtatgatni az USA dollárt, és így az egész világ így átvette felette a hatalmat. És a Federal átvette az egész világ felett a hatalmat így. És elvi alapokon ez mostanáig így ment, és ez nagyon-nagyon sok problémát okozott például a papírpénzeknek a világában. Egészen addig, mint 2008-ban Satoshi Nakamoto létrehozta a Bitcoint, és ez volt magyarán mondva a következő lépés egy új technológia felé, amely a Bitcoin volt. Ez egy új típusú pénzforma, amely nem lehet manipulálni. Ez gépeknek az összekötött rendszerén fut, és abszolút teljesen képes átvenni a pénznek a szerepét. Uh-huh. És ez logikus is, mert például annyira sok negatív hatása van a papírpénznek, mint például képes megemelni a papírpénz az emberi időpreferenciát. Ez azt jelenti, hogy amikor valakinek magas az időpreferenciája, akkor általában hajlandó hamarabb elkölteni a pénzt, vagy felvenni hitelt, ahhoz, hogy többet tudjon költeni. Ez mind a Keynes-i gazdasági ökonómiai rendszerből eredményeztet, mert neki volt egy ilyen aberált képzete, hogy mindenkinek költenie kell a pénzt azonnal, és folyamatosan, hogy ő jól tudjon élni, mert neki igaz, mert Keynesnek neki rengeteg pénze volt még hagyatékból, és ezt állandóan hedonisztikusan állandóan költötte a pénzt, és így alakult ki benne ez a rossz világszemlélet, amely teljesen tönkretette a világot. Ezért van az, hogy rengeteg ember állandóan hitelezteti magát, és ezért van az, hogy a bankok nem tudják tiszteletbe tartani az embernek a pénzét sem. Mert amikor valaki megtermel pénzt, az, hogy keres pénzt valaki, mondjuk havonta valaki legürizik 150 ezer forintot, aztán a Magyar Nemzeti Bank szépen kinyomtat rengeteg pénzt, mert tudom, hogy minden nap nyomtatnak 20 ezereseket, mint a tonna. Szóval nekem volt családtagom, aki már pénzverébe dolgozott, és rengeteg 25-est nyomtatgatnak nap, mint nap. És hát azt mondhatom, hogy az infláció az folyamatos és örök. Olyan nem létezik, hogy az infláció megáll. Mert ha az infláció megáll, akkor egy deflációs rendszer történik, és abban a rendszerben nem képesek az államok versengeni egymással. És ez extrémen negatív hatást vejt ki egy ország számára, hogyha ő nem képes versengeni. És ezért van az, hogy mindenki rá van erőszakolva erre a rendszer, hogy folyamatosan részt vegyenek ebben. Még akkor is, hogyha rossz például. És ez tényleg ahhoz vezet, mint például Japánban, hogy Japánban a debt to GDP ratio az nagyon-nagyon magas, és ott tényleg látjuk azt a negatív hatásokat, mert Japán elfogad egy konzervatív társadalom, és ott elkezdett lecsökkenni a születéseknek a száma, de drámaian. Úgyhogy pár évvel később már többségben lesznek az öregek, mint a fiatalok. És már azon gondolkoznak, hogy migrációval lehet ez csak megoldani ezt a problémát. De ugyanúgy a vállásnak a szám is nagyon-nagyon mag, és a gyerekvállás is azért csökkente, mert nem tudnak jövőt elképzelni maguknak. Annyira instabilnak érzik magukat, hogy nincs bennük az a bizonyosság, hogy ők képesek legyenek megteremteni maguknak azt a vagyoni biztonságot, csak azzal, hogy tudjanak pénzt eltenni. És ugyanígy megy Magyarországon, és ha Magyarországon is kb. Hogyha valaki keres minimálbért, akkor hogy tesz abból el pénzt? Hogyan? El tud tenni, vagy 5000 forintot, ha van? Az, amit mit ér el? Egyébként az 5000 forint már alig fog érni, vagy 2000 forintot, szóval. És abszolút lehetetlenség. És azzal, hogy sokan is még kérdezik, hogy minek vegyek bitcoint? Hát azért az inflációt ugyan ki kell kerülnünk. Mert az, hogy a magyar állam meglop minket azzal, hogy kinyomtatja a pénzt, és folyamatosan gyengíti a forintot, ez nem egy elfogadható dolog. És most visszatérve a bitcoinhoz elpokon, hiszen a bitcoin az egy technológia, nem egy fejlesztés. Bitcoin nem egy fejlesztés. A bitcoin ahhoz, hogy létre tudjon jönni, ahhoz kellett több technológiai innováció, mint például az aszimmetrikus kódolásnak a technológiája, a SHA-256. meg például más egyéb technológiák, mint például a hashcash, mint Adam Back készített, vagy a timestamping proofok, vagy ilyen más egyéb rendszerek. És hiszen a Bitcoin ez teljesen egyedi indulási, hogy mondjam, környezettel rendelkezett, és utána sikeres lett, sokan azt gondolták, hogy a franc, vagy most ezt én lekéstem, hogy mi a frász tudok csinálni, én is gazdag legyek. Egyszerűen az emberek utána arra gondoltak, hogy teljesen a Bitcoin az nyílt forrás, körül le tudom másolni, gazdag leszek, jaj, de jó. És megtette mindenki. Ott van a Vitalik Coin. Tele van scammel. Mindenki tud magának csinálni egy olyan shitcoin tokent, hogy aztán már több milliárdos pump and dumpot tud csinálni mindenkinek, aztán mindenki drappullolnak. Nézzem például a Tenexnek például példáját. Például azt hazudták pár évvel ezelőtt, hogy a Tenex Pay tokennel például lehet ezt fizetni mindenféle szolgáltatást, meg utána a platformon lévő tranzakcióknak a díjait, azok a token holderek fogják megkapni. Hoppá, jött utána, az ügyvéd mondta, ez egy nem lesz jó, mert itt már security-nek fogják mondani, aztán vissza backtrackeltek, és a tokennek az ár lezont $20 le, vagy pár centre, szóval. Igen. És utána, igen. Hát ilyen példák léteznek, és nagyon-nagyon sok példa van ilyen, és ez mind arra megy vissza, hogy az emberek állandóan meg akarnak mindenkit lopni. Hogy mindenki gazdag akar lenni, valahogyan el akarják ezt élni, és látjuk, hogy ezt valaki megtehet, akkor ő miért nem teheti meg ezt? És ez az, amit a plebek teljesen utálnak. És ez az, amit a toxikus maximisták is egyszerűen gyűlölnek. Mert az, hogyha valaki, mondjuk van 100 magyar, aki tudna, aki egyszerűen nem részes a társadalomnak, hogy vegetálnak, vagy valami, de intelligenciával rendelkeznek, hogyha azok tudnának vásárolni bitcoint, és ki tudnának teljesülni, ők teljesen hasznos részesei, hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és még olyan társadalmi tagok, akik tudnak hozzátenni a társadalomhoz valami pozitívat. De hogyha most abból az emberből mondjuk 80, vásárol magának shitcoin, Vitalik tokent, vagy valamit, akkor miután az a pénz elveszt az értékét, vagy meg is semmisül, hogy valami történik azzal, utána azoknak az emberek nem lesz rekurz ahhoz, hogy most nekik legyen bitcoin is. Hogyha minden pénzedet beleteszed a shitcoinokba, és utána elveszt a pénz, utána nincsen visszamenet. Utána már csak a híd alá mehetsz. És utána ez az, ami rengeteg toxikus maximistában bitcoin plebet felháborít, hogyha ennyire meg lehet embereket szkemmelni, akkor elesünk attól az intelligenciát, aki tudna bejönni a bitcoinbe, és tudna részes lenni a rendszernek, és utána tudna segíteni a társadalomnak a fejlődéséhez. Hozzá tudna valahogyan szólni, de utána nem tud hozzászólni. Szóval minek kellene nekünk elfogadni azt, mikor ott van egy shitcoin, és azt próbálja az emberektől elhapolni a pénzüket? Ilyen bógusz dolog, vagy blockchain, meg egy quantum proof, meg ilyen nem tudom milyen ilyen szexi kulcsszavakat használva. Ilyen protokollok, meg mindenféle, nem tudom, ilyen dolgokat használnak. Szóval igen, ez a probléma, hogy ilyenkor sokan nem tudnak a rendszerben részt venni időben, és ez az erőfeszítésünk, hogy minél többen képesek legyenek bejutni a jó, megfelelő rendszerben, anélkül, hogy őket meglopná egy másik rendszer, amely nem biztonságos, nem egy megfelelő technológia alapul, és még proof of stake-et is akar használni, mert egy oligarchiához fog vezetni, meg nem is képes működni most proof of work-ön. Szóval minek kell nekem azt elfogadnom? Nem kell elfogadnom, el kell utasítanom. Ez a logikus lépés. Mert hogyha meg tudom azt oldani, hogy én mindenkit edukálok arra, hogy milyen a bitcoin, és el tudom élni azt, hogy nem lépnek bele ilyen szarpénzekbe, akkor én már nyertem, és a rendszer is nyerni fog, és mindenki nyerni fog ebből.
Azért mondtál te itt pár olyan kifejezést, dolgot, ami lehet, hogy nem tiszta az átlag magyar kriptósnak. Tehát például Keynes, John Maynard Keynes, illetve osztrák közgazdaságtan, tehát ezt azért lehet, hogy helyre kell rakni az embereknek a fejében, aki hallgatja, hogy Keynes az egy 1920-as években aktív angol-brit közgazdász volt, aki tényleg...
Meg politikus,
és mellette még, hát nem is lord, de arisztokrata családból származó figura volt, aki a keynesianizmusnak a megalkotója volt, és ami kvázi annyit jelent, hogy a hitel, tehát a hitelpénz fogalmának a megálmodója volt, és annak a mentalitásnak a megálmodója, a gazdasági modellnek a megálmodója, ami fogyasztás révén próbálta a gazdasági növekedést új szintekre emelni. Tehát nem produktív, és a fogyasztás az annyit jelent, hogy vásárolj minél többet, hitelezz ki minél többet.
Húzd túl magadat, mert az összes pénz, ne legyen már pénzed se később. Hogy még a következő havi, meg az utána lévő havi fizetésedből költsd a pénzedet. Ez mind arra ment ki.
Így van. És ez a 70-es évektől kezdett el igazán felfutni, a keynesianizmus, miután a Reagan vagy Nixon...
Nixon volt, igen.
Nixon, így van, a dollárt lekapcsolta kvázi az aranystandardról. És ezzel az egész világot lekapcsolta az aranystandardról, tehát a dollár nem volt többé rögzítve, dollár árfolyam nem volt többé rögzítve az aranynak az árfolyamához. Amit hozzá kell tenni, az arany évezredeken keresztül egy stabil fizető, vagy hát érték eszköz volt. Alatt az arany árfolyama nem változott hatalmasat. Erre vannak statisztikák, chartot elő kell húzni, mindenki láthatja. Ezzel szemben az osztrák közgazdaságtan, ami a Bitcoin gazdasági modelljének az egyik alapja, pont ennek az ellenkezőjét, mindent a produktivitáson keresztül néz. Tehát mennyire tud a gazdaság produktív lenni, mert csak az az egyetlen módszer, a produktivitás, amivel a gazdaságot és az innovációt, és ami abból következik, előre lehet vinni, hajtani, feljebb. És ehhez kell a stabil, nem deflációs, ez azért nincs kijelentve az osztrák közgazdászoknál, de ehhez kell a stabil fizetőeszköz, és ugye a bitcoinisták innen kiindulva látják a bitcoint, mint egy ilyen stabil, standard fizetőeszköznek, amire épülhetnek a többi fizetőeszköz, a fiat pénzek. A lényeg az, hogy egy rögzített, standardú pénzügyi modellben gondolkodnak. Ja, tehát vannak ilyen dolgok, ami lehet, hogy nem lesz, ami újdonság lesz olvasóknak, én mondok mindig olvasók, a hallgatóknak. Szóval lehet, hogy majd ezeket így ki kell fejteni, vagy hát egy-két szóban elmondani nekik, hogy miről is van szó. Azt szerintem az fontos lesz mindenkinek megtudni, hogy ez nem kezdőknek szóló műsor lesz. Természetesen lesznek kezdőknek szóló részek is benne, de ahhoz, hogy egy kicsit megértsék és átlássák arról, amiről beszélünk, vagy Karó beszél, ahhoz kell egy kis előképzettség, teszem azt közgazdaságtanból, vagy éppen társadalomtudományokból, játékelméletből, vagy éppen ha kóder vagy, akkor informatikából. Tehát ez fontos megjegyezni, hogy tehát a Bitcoin Rehab nem kimondottan kezdőknek szóló műsor lesz. Próbáljuk élvezhetően, vagy hát Karó próbálja élvezhetően előadni a dolgokat, de mély, tehát utána kell járni dolgoknak. Igaz?
Persze. Főleg, hogyha egy altcoinos fog jönni ide a sárkányok elé.
Ja.
Ha túlélni a próbán. Igaz, én megpróbálom objektívan azért majd végighallgatni, amiket mondanak, de az nem azt jelenti, hogy én ezt el is fogom fogadni, szóval. De azért megadom nekik a szót.
Figyelj. Ja. Így van. És őszintén szólva ez nagyon fontos. Tehát ugye, aki benne van kriptóban, az tuti hallotta, vagy olvastam a Don't Trust Verify kifejezést, ami tényleg annyit jelent, hogy hiába van eléd rakva 500 ezer szoros megtérülés, meg hozam, meg ilyen blockchain, meg olyan quantum blockchain, meg quantum rezisztencia, még minden. Igenis, hogy mindenkinek saját magának, vagy pedig mankóval utána kell járnia, meg kell néznie, ki kell elemeznie, és az alapján meghoznia a döntéseket, pénzügyi befektetési döntéseket. Ez egy nagyon fontos, és a bitcoinisták tényleg így gondolkodnak, hogy don't trust, verify, legalábbis azok, akik tényleg benne vannak már évek óta, azok tényleg követik ezt a mentalitást, hogy igenis menjél utána, nézzél utána, legyél kritikus, legyél szkeptikus, és a szkeptikust itt nem negatívban kell érteni, hanem pontosan azért, mert ez egy védelmi mechanizmus a sok-sok szkemmel és átveréssel szemben.
Hát ennyi volt mai napra.
Ennyi
a bevezető
volt.
Része,
Bitcoin
hát igen.
Rehab.
Ennyi volt, ja.
Ja, ennyi volt, srácok, élvezzétek, remélem, jót szórakoztatok. Remélünk, tudtunk újat mondani számotokra. Kicsit formálni a gondolkodásmódotokat azzal, amit elmondtunk ma. És ja, stack the sets, keep hodling, keep trading shitcoins.
Only at your own risk.
Akkor jók lesznek. Yeah, only at your own risk. Hát tényleg, keep trading shitcoins, azt gyere a Bitcoin rehabbe utána.
Ja. Köszönjük, ja. Hogy hallgattál minket.
Jó van. Minden jót.